Ady Endre a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője ezen a napon 1919. január 27-én hunyt el. Az évfordulón mutatják be Herczeg Ákos tanulmánykötetét Visszatérés a nyelvbe címmel 17 órától Debrecenben a Mélius Juhász Péter könyvtárban. Lapis József a következő sorokkal ajánlja az olvasók figyelmébe a könyvet. Herczeg Ákos különféle utakat, ösvényeket jár be az adi költészet rengetegében, sok egyéb izgalmas belátás mellett azt mutatva meg, hogy miként létesül, miként alakul, miként változik az adi versek énje, kötetről kötetre, versről versre, olykor strófáról strófára, miként mutatkozik meg ez a markáns, szubjektív alakzat a híres adi én a klasszikus és modern költészet ütköző pontján, írja Lapis József. Búzás Bori most a szerzőt, Herczeg Ákost kérdezi.
Hogy kerültél Adival kapcsolatba, és mikor mélyültél el az ő művészetében, és lett ő talán, ha mondhatjuk így, az egyik kedvenc.
Igen, ez egy hosszú időszakra nyúlik már vissza, lassan több mint 10 éve foglalkozom Adival behatóan, illetve rendszeresen. 2009-ben kezdtem el az első tanulmányon dolgozni, akkor még doktori ösztöndíjasként valójában Pilinszkivel készültem foglalkozni, de aztán egy ilyen előtanulmány jellegű dolog miatt muszáj volt visszanyúlnom Adihoz, és aztán azt vettem észre magam a harmadik tanulmánynál, hogy én már valójában egy adi disszertáción dolgozom, úgyhogy gyorsan ilyen be is jelentettem, hogy akkor én témát váltanék. Adit én valójában, ez most lehet meglepő lesz, amit mondok, de mindig ellenállás volt bennem Adival kapcsolatban, tehát mérhetetlen ironikus, hogy én belefoglalkozom már 10 éve, mert valóban nem szerettem sem a középiskolában, sem egyetemi éveim alatt nem tudtam igazából közel kerülni hozzá, úgyhogy valószínűleg ez egyébként az oktatáson is múlik, vagy azon az úton, ahogy a tanárok megpróbálják megnyitni ezt az életművet, és ezeket az ellenállási pontokat megpróbálják lebontani. Nem egyszerű Adit megszerettetni talán a diákokkal. Rengeteg olyan allőrje gesztusa van a nyelvnek is, egy olyan ellenállása, amit egyszerűen távol tartja magát az ember tőle, vagy idegenkedik. Én mindig József Attilát szerettem, és egyébként a diáktársaim is nagy részt őt szeretik, de hát amikor belekerül az ember ebbe a világba, és kezdi jobban megismerni belülről, úgy kerültem én is a, hát lehet azt mondani, a hatása alá. De tehát nem vagyok egy elfogult adi rajongó, ezt azért nem lehet kijelenteni, viszont látom az erényeit, és látom azt, hogy milyen zseniális volt ő a maga korában. Úgyhogy ehhez kellett az a jó 10 év, ez így fokozatosan alakult ki, hogy felismerjem, hogy ő tényleg kivételes tehetség volt, és kivételes elme a századforduló lírájában.
A leghitelesebb lehet akkor ezáltal a te adi munkásságod, mert hogy pont, hogy azzal a kritikus szemlélettel álltál hozzá, amivel nem képes egy adi rajongó, a mai szóval élve, az ő alkotását és művészetét vizsgálni.
Igen, ez egy jó észrevétel, valóban ez a legfőbb gátja szerintem az adi értés újraindulásnak, vagy egyáltalán felfrissülésének, amire egyébként tényleg nem nagyon van példa. Egyszerűen ebből a kultikus pozícióból, ebből az imásból nem egyszerű őt kirángatni. Az egész utóélet arról szól, hogy ebből a kultuszba ragadt belő, voltak éppen már saját korában, az új versek megjelenése idején is egy kultikus figurává vált nagyon hamar, és nagyjából ez tette boltakép olvashatatlanná, bizonyos értelemben esztétikailag nehezen megítélhetővé többek között az életművet. Úgyhogy igen, kell ez a fajta distinkció, vagy távolságtartás is talán, kell tudni emögé a kultusz mögé nézni, és emögött a kultusz mögött is észrevenni, mert a kultusz valójában tényleg elmossa azokat a igazi különlegességeket, vagy a lírájának azt az érdiségét, már túlságosan magasról tekintünk rá, túl nagy tisztelettel vagyunk a korábbi irodalmi értelmezések felé is, tehát ezek mind nehezítik azt a hozzáférést, azt a friss szemmel való rálátást, ami kell ahhoz, hogy ez az életmű, ennek a gazdagsága valóban feltárulhasson. Úgyhogy igen, ez, ahogy mentem bele ebbe a munkába, és ahogy jöttek az újabb és újabb ötletek, azt láttam, hogy annyi mindent nem mondtak még el Adiról, amit nem is értek. Hát könyvtárnyi szakirodalma van, tényleg alig tudja az ember átrágni magát rajta, olyan mennyiségű szöveget írtak Adiról, és mégis mindig úgy érzem, hogy nagyon gyakran elvétik a lényeget, tehát pont ennek a költészetnek a az ellentmondásaira, a sajátszerűségére, annak a sajátos logikának a működésére nem tudnak valahogy rávilágítani. Persze vannak inspiratív elemzések, és engem ezek persze nagyon is tudtak irányba állítani, de az ezredforduló óta eltelt időszakban azért nagyon kevés az olyan szakmunka, és szisztematikus munka meg egyáltalán nincsen, vagy szinte egyáltalán nincsen, ami orientálni tudná az embert, illetve hát kutatóként ez egy remek feltáratlan terület volt, ha úgy tetszik, tehát ötleteket nagyon jól lehet meríteni, csak az elvégzendő munka az pedig ott tornyosult előttem, úgyhogy bőven, még ezen túl is bőven lett volna, amit még megcsinálnom, azt majd megpróbálom a következő könyvben.
Akkor ezzel a frissességgel és kritikus szemmel a te tanulmánykötetedből Góg és Magóg fia hogyan jelenik meg, ki is volt akkor a Di Endre?
Azért is vált fontos-e ez az én, ahogy az alcímben is van én figurációk, vagy én alakzatokat vizsgálok itt voltaképp. Azért vált ez igazán lényegessé, mert úgy tűnt számomra, hogy túl azon az ideológiai burkon, amiből azért az utóbbi években már sikerült kihúzni Adit, csak nem nagyon volt más alternatívája. De hogy ebből a burokból, hogy kikerült, így az a hiátus tűnt elém, vagy az a hiány maradt szem előtt, hogy mégiscsak a saját korában kellene megérteni, vagy abban a kontextusban, ahogy megszólalt, és ez tényleg vissza kellett menni a kezdetekhez, illetve ahhoz a megszólalásmódhoz, amit ő sikerrel maga mögött hagyott. Tényleg nagyon fontos, megkerülhetetlen szerintem, hogy az első két könyvről is beszéljünk, és a Góg és Magógnak a diadalmas önbejelentését, ezt nem nagyon lehet megérteni anélkül, hogy az ember számot vetne azzal a késő romantikus lírai hagyománnyal, amivel ő maga indította a pályáját. Tehát ez például a disszertációmban egyáltalán nem jelent meg, és ez egy ilyen alapvető hibája volt, hogy csak utána kezdtem el vele foglalkozni, azzal a korpusszal, amit ő sikeresen maga mögött tudott hagyni. Hát hogy érthetnénk meg azt, hogy mi ez a diadalmas retorika, hogyha nem tudjuk, hogy mi az, amit meghaladni igyekszik, és mihez képest jelenti be magát újnak és modernnek, vagy magyarnak, ugye, ahogy a versben rejlik. Úgyhogy ez a fajta én alakzatoknak a sokasága, ezeknek a megjelenési gazdagság volt az, ami engem nagyon izgatott. Hát igen, Adi egy olyan központi én köré csoportosította a verseit, amelyek mindig másképpen jelennek meg. Tehát egyszer kurucok maszkjai tölti magára, egyszer Góg és Magóg fiaként állítja be magát, Ondvezér unokájaként, tehát nagyon sokféle, és még lehetne sorolni, az Őskajánnal viaskodik, vagy máskor a Disznófejű nagyúrral. Ezek mind olyan vers impozíciók, amiket érdemes megvizsgálni, és onnan lehet igazán megérteni ezeknek a verseknek a művészi törekvéseit. Úgyhogy azt hiszem, hogy a Góg és Magóg azért volt fontos, hogy lássuk azt, hogy honnan indul, mit jelent be, mi ez a fajta újítás, miért új, hogy kell azt egyáltalán érteni, hogy új és magyar egyszerre. Ez nagyon fontos, hogy Adi úgy, és ez egyben cáfolata is lehet azoknak a hazatagadás és idegen imádattal kapcsolatos érveknek, vagy bírálatoknak, amik már korábban is érték. Hát Adi nagyon is tudta, hogy ez a hagyománytudat, ez a fajta kulturális meghatározottság, ez nem haladható meg. Tehát szó sincs arról, hogy egy idegen utánzó lett volna. Ő tudta azt, tisztában volt vele, mivel ő maga is ebben a kulturális röghözkötésben szenvedett, ő majdhogy nem abba hagyta még egyszer kötet előtt a versírást. Pontosan azért, mert nem látta a saját közegében a megújulásnak azokat az útjait, módjait, ami tudta, hogy egy sikeres költői pályához elengedhetetlenek. Úgyhogy az idegen inspiráció nélkül nem volt elképzelhető ez a líra, de nem volt elképzelhető a saját kulturális hagyomány tudomásul vételével sem. Tehát ezt be kellett látnom, hogy ez csak így működik. Tehát csak is a nyugati hagyomány így figyelembevételével és a saját eredet tudatosításával, ezzel a kettővel kellett Adinak szembenéznie. És ez vezetett voltaképpen egy ilyen nagyon sajátos kelet-európai szimbolizmushoz, amit ő azért így megvalósított. Ami nem egyenlő tehát a franciával, nagyon más.
Meg hát az ő költészetének a megértéséhez egy történelmi tudástárnak is birtokába kell legyen az, aki olvassa Adit.
Hogyne, persze. Tehát ő nem véletlenül hivatkozik állandóan ezekre a történelmi referenciákra. Tehát, hogy ő ezeket nem meghaladni akarta, vagy nem levetkőzni. Nem attól válik valami, egy magyar költői teljesítmény, nem attól válik eredetivé, hogy elkezdi saját kultúráján kívül utánozni a nyugati mintákat. Mert egyébként ezt is tehette volna. Hát nem volt hagyománya a francia szimbolizmusnak előtte. Tehát én végignéztem, amikor megpróbáltam egy picit a kor költői nyelvét egy picit tisztában látni. Átnéztem, hogy a napilapokban milyen jellegű vers publikációk voltak, és nyoma sincs a szimbolizmusnak tényleg. Tehát voltak elvétve nagyon extrémnek, akkoriban extrémnek tűnő, inkább polgárpukkasztónak tűnő kísérletek, Erdős René például még Adi előtt publikált, vagy Szilágyi Géza Adi előtt publikált, felforgatónak szánt, inkább dekadens lírához tartozó verseskötetet, amik ezt a Biedermeier finomkodó szerelmi lírát, például többnyire szerelmi lírát megpróbálták kimozgatni, de ő ezeket szintén elutasította, tehát nem ennek látta az értelmét, hanem annak, hogy igen, ezzel a mégiscsak azt tudom mondani, hogy ezzel a hagyomány tudattal kell valamit kezdeni, de nem úgy, hogy ezt a nemzeti identitásunkat domborítjuk ki, és ezt szajkózzuk, mint ahogy egyébként tették előtte sokan. Nem ez az útja, hogy Arany és Petőfi nyomdokain lépdelünk, és úgy lesz valaki sikeres költő a századforduló utáni Magyarországon, hogy mint ahogy például Hortobágy poétája, mélán mereng a pusztán, és nézi azokat a, és megpróbálja magába szívni azokat a ihlet forrásokat, amiket a romantikában sikerrel teljesített mondjuk Petőfi. Tehát ez nem ez a költői megújulás útja. Szerintem például ez egy kulcsfontosságú gondolat a tekintetben, hogy például a Hortobágy poétáját is egy kicsit másképpen lássuk, és ugyanez az út vezet végig a Magyar Ugaron ciklusnak a költeményeinek az újraértésén keresztül.
Már érezte azt a vonalat, ami ma már egyre jobban kidomborodik, hogy a hagyomány őrzésnek a módját kell megváltoztatni. Például ugye a néptáncosok mondják, hogy a népi motívumokat, mai modern dolgokra érdemes átültetni, mert igazából a nemzeti tudatot kell erősíteni, és nem feltétlenül a régi dolgokat kell visszahoznunk a hétköznapokba, tehát már valahol Adi ezt tudta az ő korában.
Igen, nagyjából így lehet elképzelni, tehát azt látta, hogy az a fajta líra felfogás, ami akkor működött, mondjuk a századfordulón, amiben egyébként ő is indult, viszonylag sematikus, egyszerű érzések kifejezésére hivatott volt a költészet, és a kutyát se érdekelte. Tehát azt lehet mondani, hogy a Arany után azért tényleg arról van szó, hogy közönségét veszítette a líra. Erről egyébként rengeteg korabeli publicisztika is megemlékezik, tehát folyamatosan Adi indulása táján az újságok tele voltak ezzel, illetve amikor ő berobbant, akkor is azt lehetett érezni, hogy ez újra felkeltette az érdeklődést idővel a költészet iránt. Tehát valóban ez a hagyomány, ez nagyon megfáradt, és kellett valami új, de ezt mondom még egyszer, tehát ezt az újdonságot nem a hagyomány megtagadásával kellett elgondolni, ezt Adi nagyon tisztán látta. Egyébként is, tehát ez egy adottság, az ember nem tudja megtagadni önmagát. Önmagává akkor tud válni az ember, hogyha tisztában jön saját magával, és ezt alapvetően Nietzschei ihletettségű gondolatot, hogy váljunk azzá, akik vagyunk, vagy legyünk azok, akik lehetünk, ezt ő nagyon komolyan vette, és ehhez csak is a saját hagyomány tudatosításán, illetve annak valamilyen módon történő applikációján keresztül vezet az út. Nem nagyon van más megoldás, ezt ő jól látta, hogy itt Magyarországon kell magyar nyelvű lírát megújítani, és ehhez leginkább a már meglévő költészet felfogásunk, líra felfogásunk, illetve én felfogásunk radikális átalakításán keresztül vezet az út, és ehhez igenis hozzátartozik a kuruc világnak az öröksége, hozzátartozik az eredet mítoszainknak, a bibliai történeteknek az öröksége. Tehát ezek a kulturális mintázatok, ezek nem véletlenül húzódnak meg Adi köteteiben folyamatosan visszatérően.
Ez a tanulmánykötet, aminek a bemutatója majd most lesz, kiknek nyújthat támaszt? Ez a kutatóknak szól elsősorban, vagy szimplán az Adi kedvelőknek is ajánlott? Tehát ki a célközönség, akinek azt mondod, hogy ő nekik biztosan a kezükbe kell venni ezt a kötetet?
Talán ez visszavezet ahhoz, amit az elején mondtam, tehát a kultusza miatt talán egyre kevésbé van a kutatók számára, talán épp a kultusz miatt kevés Adi kutató van manapság, ezt azért el lehet mondani. Az elmúlt 20 évben nagyon kevés olyan összefüggőnek még legkevésbé sem mondható tanulmánykötet jelent meg, inkább az évforduló kapcsán van egy-egy nagy felbuzdulás, tehát kevés az Adi kutató, viszont Adi meg megkerülhetetlen a közoktatásból, soha nem fog kikopni, remélhetőleg, tehát vele mindig számolnunk kell, számot kell vele vetnünk, és meg kell próbálni ehhez a szerzőhöz való viszonyunkat tisztába tenni, vagy tisztázni. Ez a tanulmánykötet azt hiszem, hogy hozzá tud járulni. Tehát, hogyha van is Adi kutató, vagy ha vannak, akkor ők nyilván haszonnal fogják tudni forgatni, mert a versekre koncentráló, kimondottan a versek működésére és ennek az életműnek a belső dinamikájára koncentráló összefüggő munka nem nagyon volt azért az elmúlt időszakban, ami ennyire próbál a dolgok mélyére látni, vagy a versek működésére rálátni. Úgyhogy nem nagyon tudok, és én magam sem, amikor valaki Adival kapcsolatos szakirodalmat kér, hogy mit adjak neki a kezébe, mert ami van, az nagyon elavult, és nagyjából használhatatlan, egy jó része használhatatlan, ami meg újabb, azok meg nem eléggé átfogóak. Úgyhogy azt hiszem, hogy Adi mindenkié, azért erre vannak példák, nem csak az évforduló kapcsán tapasztalja azért az ember, hanem folyamatosan van, most sem évforduló van, de mégis nem is olyan régen jelent meg egy újabb, pont a Déri Múzeumban Debrecenben. Egy nagyon szép összeállítás, vers összeállítás, tehát hogy az Adi vers, újabb és újabb kiadású verses antológiák azért mutatják, hogy az Adi iránti érdeklődés az töretlen. Szerintem hasznos lehet. Megpróbáltam azért valahogy a tudományosság elvárásain túl, igyekeztem azért ezt a fajta szempontot is figyelembe venni, hogy lehetőség szerint azért többekhez eljuthasson ez a fajta elgondolás, hogy mit is lehet Adival kezdeni ma az ezredfordulón. Én remélem, hogy aki érdeklődik Adi iránt, és sokat gondolkodott azon, hogy ez a sokfelé irányuló ellentmondásos versbeszéd, ez mit is takar, mert néha csak azt érezzük, hogy hát ezt nem értem. Hogy ezt a fajta nem értést ez a könyv igyekszik azért megértéssé alakítani. Úgyhogy ezért mondanám azt, hogy bátran jöjjön az, akit érdekel Adi, vagy Adi költészetével kapcsolatban vannak dilemmái, kérdései, nem mondom, hogy mindenre választod ez a könyv, sőt, igazából lehet, hogy csak kérdés felvetésre alkalmas, de azt azért titkon remélem, vagy annak nagyon örülnék, hogyha ebből egy pici is be tudna szivárogni, mondjuk a középiskolába, vagy közoktatásba. Tehát, hogy ez egy óriási dolog lenne, hogyha valami friss szellemiséget tudna legalább egy-egy verselemzés erejéig vinni. Hogyha egy tanár a kezébe veszi, és úgy látja, hogy ebben van valami, vagy ebből egy picit jobban fel lehet kelteni az érdeklődést. Mert egyébként szerintem, amit nem értünk, azt azért nagyon jól, vagy ami olyan megütközés kelt, azt jól lehet tálalni. Jól tálalva izgalmassá tudja tenni magát a versolvasás is meg tudja szerettetni az irodalmat. Szerintem Adi erre nagyon alkalmas lehet, de ez egy nagy feladat, ez a tanárokra vár. Úgyhogy remélem, hogy ehhez azért tud majd valami segítséget nyújtani. Úgyhogy várok mindenkit szeretettel.
Folytatás? Készül?
Egyébként igen. Tehát ez a könyv azért látszik majd, hogyha kézbe vesszük, hogy főleg az életmű első felére koncentrál erőteljesebben, és mondjuk a 12 utáni, 12 és 19, 18 közötti életművet csak vázlatosan vagy érintőlegesen vizsgálja, tehát ott azért jócskán maradt még megnézni való. Felmerült egyébként, hogy egy nagy könyv lesz ebből, hogy tovább írom ezt, és akkor majd egybe az egészet, de most így utólag úgy látom, talán nem volt ez baj, hogy különbettem, és az ambíció az megvan, hogy ha bírom erővel és szuflával, akkor csinálom tovább. Egyébként már elkezdtem, már ezelőtt a munka, ennek a munkának a lezárás előtt is már elkezdtem dolgozni a folytatáson, úgyhogy már egy tanulmányszerűség, vagy félig meddig tanulmány már van a kései, úgynevezett kései költészetről is, ami nagyon más, tehát ezt még magam számára is még meg kell egyáltalán fogalmazni, hogy miben más ez pontosan. Szakirodalom ebben szintén nem minden tekintetben igazít el, úgyhogy még van mit megnézni. Az Adi életmű óriási, hát 900 oldala az Adi összes vers, tehát ha ebbe valaki nem talál kutatási anyagot, akkor miben? Úgyhogy nekem még vannak ötleteim, igen.
Adi Endre a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője ezen a napon 1919. január 27-én hunyt el. Ma 17 órától mutatják be Herceg Ákos tanulmánykötetét az Adi költészetében megjelenő Én figurációkról, visszatérés a Nyelvbe címmel Debrecenben, a Mérius Juhász Péter könyvtárban. A szerzővel beszélgettünk az elmúlt percekben.